Isten igéjét két helyről fogom épp ezért olvasni. Ézsaiás könyvének 61. fejezetéből az első 3 verset, és János evangéliumának 14. fejezetéből a 15-től a 18. versekig. Az Úr Isten lelke van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívőeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját. Megvigasztaljak minden gyászolót, hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggett lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek az Úr plántáinak az ő dicsőségére. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Korábbi években, november 1-én tartottuk a vigasztaló istentiszteletet, de most úgy láttuk helyesnek, hogy egy külön vasárnapot szenteljünk ennek, hogy várjuk Isten vigasztalását, hiszen mindannyian vigasztalanok vagyunk a Szentlélek szívünk beáradása nélkül, amíg fel nem ragyog nekünk a mennyei Atya szeretete. Hiszen az elmúlt időszak, események miatt, ha közvetlenül nincs is haláleseti gyászunk, szükségünk van arra, hogy vigasztalást kapjunk. A görög krízis szó azt jelenti, hogy elválaszt, átrostál. Olyan helyzet, amelyben szétdőlnek, elválnak a dolgok. Miért? Miért fontos most ez itt nekünk? Mert amikor a veszteségekkel, a gyásszal találkozunk, a gyászoló, az élet és a halál legnagyobb kérdéseivel kerül szembe. Hiszen a halál a keresztény ember számára is betörés az élet folyamatába. Olyan mélyen és egzisztenciálisan érinti a létét, hogy fordulópont szerűen kérdés elé állítja, döntő helyzetbe. Mit hisz, mit hiszek életről és halálról? Ezért a gyász lehet krízis is. Nem azért, mert az embernek csökken a hite, vagy elmúlik, vagy nincsen, vagy sérül, hanem azért, mert lehet, hogy a gyászoló hit, akár keresztény valaki, akár nem, kérdez. De az is lehet, hogy egy gyászoló ember csalódhat Istenben, azt élheti meg, hogy nem hallgathattak meg az imádságaim. És a krízis kérdése az, hogy miért történt ez a veszteség, a hit kérdése, hogy hol van az adott veszteségnek helye az Isten rendjében. És míg ez a kettő összeér, míg ebből valami megszületik, az bizony egy folyamat, az bizony zajlik, az bizony velünk van, azt meg kell küzdenünk. És minden gyászolónak a saját gyásza a legnehezebb, a legfájdalmasabb, amit senki gyászával nem lehet összehasonlítani. Minden ember másképp gyászol. Az elmúlás mindannyiunkat érint, különösen az elmúlt napokban, vagy a következő napokban, amikor elhunyt szeretteinkre gondolunk. Egyek vagyunk itt abban, hogy szükségünk van válaszokra, legfőképpen Isten vigasztalására. De nem csak itt, hanem a bibliai időkben feltehetjük a kérdést, gyászoltak-e a bibliai emberek? Hogyan gyászoltak? A bibliai embereknek látjuk a sorok első, a lapok első pontjaitól kezdve, betűitől kezdve, hogy szenvedéstűrő emberek voltak. Gondoljunk Ábrahámra, új otthont kell találnia, Jóbra. Sehol nem olvasunk a Bibliából arról, hogy Isten gondviselése a szenvedéstől megkímélni az embert. Az ember létéhez hozzá tartozik, hogy testi, lelki fájdalmakat el kell hordoznia. Ott volt számukra is a veszteség, a fájdalom. Itt volt előttünk Jákob, ahogy Zoli felolvasta a hosszabb ige szakaszban. S három pont lesz velünk, az első az, hogy a gyász a veszteségek idején, krízis idején, amit az ember tehet meg, ez lesz az első pontunk, a másik, amit csak Isten tehet meg, és végül, hogy áthatjuk-e, miért áthatjuk őt. Amit az ember tehet meg gyász, krízis idején. Nézzük meg egy kicsit Jákobot közelebbről. Izrael ősatyának többször át kellett élnie a szenvedést, a veszteséget, hiszen valójában sem apjától, sem anyától nem tudott elbúcsúzni, amikor az Ézsauval, testvérével szembeni áldásnyerése miatt menekül otthonról. Feleségéért, Ráhelért 14 évig szolgál, a 7 év helyett, az időnek a vesztesége. Amikor megszületik második fia, Benjamin, meghal a szeretett felesége, átéli a házastárs veszteségét, meggyászolja, emlékoztopot állít fölé. Keveset tudhatunk itt arról, hogy hogyan, csak azt, hogy meggyászolja. De amikor meglátja fia kedves gyermekének, Józsefnek a ruháját, hozzák elé, és még azt sem árulják el, hogy mi történt valójában, hanem neki kell a halál tényét megfogalmaznia, akkor Jákob átengedi magát a gyásznak. Nem tudja pontosan, mi történt fiával. Nincs meg a holttest, csak következtetni tud, ahogy hallhattuk. Vadállatok tépték szét. A holttest, ha nincs, sokkal nehezebb elfogadni, hogy a halál tényleg megtörtént. Sokszor megpróbáljuk magunkat vagy családtagjainkat kímélni attól, hogy ne szembesüljön, de ha nem szembesül az elkerülhetetlennel, a halál tényével, sokkal nehezebb megélni a gyászt, addig ott marad a kétség. Valóban megtörtént. És tudjuk, hogy József tényleg nem halt meg. Testvérei adták el, és vitték tovább Egyiptomba. És tudjuk, hogy Jákob gyásza hosszú évek múlva örömre fordul, majd a fia találkozásakor, azonban most még csak a megtépázott köntös látja. És Jákobnak nem adatik meg az eltemetés lehetősége sem. Nem állíthat emlékkövet, mint feleségének. Nem lehet az a vigasztaló érzése, hogy eleget tett az eltemetés tisztességének. A legnehezebb pedig, hogy nem tud búcsút venni. Nem tud búcsút venni gyermekétől, és gyászolni kezd. Mit tesz Jákob, Izrael egyik ősatja? Megszaggatja a ruháját. Ez egy legősibb zsidó gyászolási rítus. Rubennel kapcsolatban említi először a Biblia, amikor nem találja Józsefet a kútban, és kétségbeesésében megszaggatja a ruháját. Ez volt az ősatyák idejében az első gyászolási mozzanat. Kifejezi az összetörtséget, a bánatot, a kiszolgáltatottságot, az elesettséget, amit a halál jelent az élő ember számára. Milyen szép a kép szimbolikája, annyira kifejező, ahogy a ruha szakad, úgy szakítja meg a halál az életet, ahogyan a szakítással eltűnik a ruha épsége, teljessége, úgy törik meg a halállal az ember életének addigi életútja. A halálban kiszakítás történik az élők sorából. Ezért a gyászolónak sem lehet ékes az öltözete. Ezért a másik mozzanata Jákobnak, hogy zsákruhát vesz. Ez egy durva, sötét színű zsákvászomból készül tulajdonképpen így gyászruha, amit a puszta bőrön kellett viselni, a mellkason és a derekan körül tekerve. Ez a durvaság, egyszerűség szemléltetesen láttatja viselőjének a fájdalmas állapotát, önmagában való értéktelenségét, másokra és Istenre való szorultságát. Jákob nem akarja abba hagyni a gyászt. A testvérek el tudták távolítani a szeretett fiút, de az apa szeretetét nem tudják megszüntetni. És hiába látjuk, hiába vigasztalják az élő gyermekei. Nem tudja abba hagyni a gyászrítóst. Haláláig akar gyászolni, nem bírja elviselni a szeretett fiával való kapcsolat megszakadását. A másik emberhez fűződő szeretett kapcsolat megszakadása szenvedést okoz. És itt kicsit beletekintünk az ószövetségi ember halálszemléletébe, krízis, mit gondol haláról és életről. Azt gondolták, hogy a halál az Istennel való kapcsolatot is megszakítja. Gyászolva akar elmenni Jákob a fiához, a Seolba, a halottak hazájába, a sötétség birodalmába, ahonnan nincs visszatérés. Fiának sorsában akar osztozni. Mennyire nagy lehetett a fájdalma. És Izraelős atya nem titkolja el a bánatát, a fájdalmát, felvállalja a rítusokat, megjeleníti a veszteségét, nem fél attól, hogy férfiként, tekintélyt érdemlő személyként megmutassa, ami benne van. Ő bizony tartósan és hosszasan sírdokál, teljes lelkével, gondolataival, érzéseivel benne van a gyászban, közel engedni magához, mert még nem tudja elképzelni ebben a helyzetben, hogy megvigasztalódhat. Ezért készül fiához. Most még keserű és vigasztalhatatlan. De megvannak a formái, hogy ezeket kifejezze. Ebben segítenek a rítusok. És nem szakítja meg a kapcsolatot a környezetével, bár nem tudja elfogadni gyermekei vigasztalását. Mégsem fordul el tőlük, nem fordult hátat. Ő előttük és ő közöttük éli meg bátran a gyászát. Arra mutat ez rá, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok. Elszigetelten nagyon nehéz eredményesen gyászolni. És ezek a rítusok nem csak abban segítettek ott és akkor, hogy a belső megéléseket, a tartalmat kifejezik, ami bent zajlik, hanem egyúttal fegyelmeztek is, hogy a gyász ne legyen véglegesen vagy véglegesen túláramló. Keretben tartották, nem lett partalan, vége láthatatlan. Jákob az ószövetségi ember méltóságával, a szenvedő özvegyés apa fájdalmával megtartja az iderét, és közben ezek a rítusok segítenek, megmaradjon a realitásban. A most még meghalni akar ember, akaró ember a következő nagy éhínség idején maga figyelmezteti fiait, hogy Egyiptomban élelemhez lehet jutni. Nem szigetelődik el, nem húzódik vissza önmagába, hanem azt mondja gyermekeinek, feladhatta volna itt. Vásároljatok ott gabonát, hogy életben maradjunk és ne haljunk meg. Tud mégis a jelenben maradni. Ebben a megújuló életképességben segített, hogy a rítusokkal felvállalta magát, ki tudta fejezni, de legfőképpen ezekben a rítusokban az volt és az segítette őt, hogy a helyére került. Mindezt Isten előtt élte át. Előtte szaggatta a ruháját. Előtte vette fel a zsákruhát. A szavak nélkül is, de elmondta Istennek, kicsiny vagyok, tehetetlen a halállal szemben, véges vagyok, nem tudok mit tenni, egyszerűen csak rád bízom magam, a te nagyságodra és a te szeretetedre. Amit mi tehetünk, megvalljuk kicsinségünket, tehetetlenségünket a halállal szemben. De amit Isten tehet, amit Ézsaiás könyvében hallottuk a proféciában, Isten ígéretet tett. Isten ígéretet tett arra nézve, hogy ő helyreállít. Amikor ez az ígéret elhangzik Ézsaiáson keresztül, akkor a nép már visszatér a fogságból, és romokban minden, és pecsétként teszi ezt hozzá Ézsaiás a korábbi ígéretekhez. És ez a profécia Krisztusról szól, aki önmagára vonatkoztatja majd később az új szövetségben, hogy ő az, akit az Atya elküldött, akit szent lelkével felkent, hogy rajta keresztül, hogy benne állítsa helyre azt, ami eltört, ami elromlott. Felkente őt arra az Atya, hogy örömhírt mondjon a szegényeknek, a szelideknek, a foglyoknak, a raboknak, akik mindenestől elhagyottak és elvetettnek érzik magukat, akik ki tudják mondani önmagukban, hogy nyomorultak, akiknek büszke, felfoválkodott szíve már összetört, aki már nem látja magát képesnek önmagát megmenteni, aki ki tudja mondani, hogy nem tudom a szívem meggyógyítani. Azoknak szól Jézus szava, azért jöttem, hogy bekötözzem a megtört szíveket. A bekötni ige itt azt jelenti, hogy meggyógyítani a megsebesültet, a megsebzettet, a beteg szívet. Hogyan? Hogy hirdesse a foglyoknak a szabadulást. Jézus helyreállító munkájának a célja, hogy megszabadulhassunk, hogy megszabadulhass. A foglyok itt elsősorban nem csak a fizikai foglyok, hanem akik a bűneik rabságában élnek, akik ki tudják mondani, hogy hűtlen voltam, vétkem mindig előttem van, és akiket gyötör a bűntudat. A krízisben, a gyászban legtöbbször ott van a bűntudat. Mi az, amit még tehettem volna? Hogy meggyógyuljon, hogy megmentsem, hogy életben tartsam? Talán Jákobban kavarogtak ilyen kérdések a felesége vagy gyermeke kapcsán, hogy ha másik bábát hívok, ha talán kevesebb díszt varratok József ruhájára. De érezzük, hogy ezeknek a kérdéseknek nincs értelme, nem segítenek. Az ilyen és hasonló kérdéseknek nincs vége, csak magunk körül forgunk, mintha mindenhatóak lennénk, akik mindent láttak előre, de ezek a kérdések a hamis bűntudathoz vezetnek. És sokszor ott van ez a gyászoló szívében, a krízisben lévő szívében. De ebből is meg tud téged Isten szabadítani. Vidd elé! Uram, ez és ez forog bennem. Tudom, hogy nincs értelme, de eléd hozom. Szabadíts meg a hamis bűntudattól, a gyötrő bűntudattól, amikor azt képzelem, hogy én vagyok te, és nekem hatalmam lett volna bármit tenni. Vagy az is lehet, hogy tényleg vétkeztünk. Az egyik gyászcsoportban valaki ezzel küzdött, és megengedte, hogy elmondjam. Anya, gyermek és apa kapcsolatban, lánya és apa kapcsolatban, az apuka mindig, a nagyapa hozta haza a gyereket, egy délután az unokát, és csak betette az előtérbe a gyerekülést. Lehet, hogy már mondtam, ha nem, akkor halljátok újra, vagy először. És a lánya pedig, akinek hazahozták a gyerekét az oviból, a nagypapa, utána kiabált, hogy soha nem tudod ezt a helyére tenni. És bizony ez volt az utolsó találkozásuk. És ugye ez is egy olyan dolog, amikor megkérdeztem, hogy de egyébként milyen volt a kapcsolatod az édesapáddal? Hát ő volt a hősöm. Hát szerettem. Mindennél többet élt, egy nagyon mély szeretett kapcsolat volt. De az utolsó szavával úgy érezte, hogy nagyon vétkezett ellene. Hát ez ilyeneket is, amikor tényleg nem kedvesen szóltunk talán. Oda mehetsz most Isten elé, és azt mondhatod, Uram, bocsáss meg, hogy nem kedvesek voltak az utolsó szavai, mert ő azt akar, hogy megszabadulj ezektől az önmarcangoló, vádló gondolatoktól, szavaktól. Szabaddáj válj! És ha vannak ilyen fogvatartó gondolatok, szavak, amik nem hagynak nyugodni, nem kell egyedül sem maradnod. Ezért van imaszolgálat. Isten tisztelet után gyere oda, hogy vigyenek Isten elé. Mert akkor állunk helyre, ha gyógyító Krisztusunk kegyelme, az Atya szeretete átjárja a szívünket, és halljuk, hogy megbocsátattak a vétkeid. Tudjátok, hányszor látom azt, hogy akár hamis, akár valós bűntudat fonalaiból a szégyen köntöse szövődik egy-egy gyászolóra. Ott van a szép ruha alatt, dugdossuk, és elő-elő bújik. Miért takargatod a bűntudatnak a köntösét, amiből a szégyen lesz? Jézus ma azt mondja, hogy én darabokra akarom törni a bűn és a bűntudat láncait az életedben. Akármilyen téren hordozod magadon, nem kell, mert én már elhordoztam. Szabad lehetsz, helyre állíthatlak. Már most elkezdhetem benned a helyreállító munkát. Mert ő azt mondja, jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, megterheltetek. Ne késlekedjünk, menjünk elé az ő kegyelmébe, mert ő meg akar vigasztalni minden gyászolót. Hallhattuk. Károli ezt olyan szépen fordítja, hamu helyett fejdíszt, hogy tegyek Sion gyászolóira. Itt van egy nagyon szép ige, ez a tegyek. Azt jelenti, hogy kijelölöm az idejét. Azt mondja Isten, hogy kijelölöm a gyászod idejét. Ugye, ahogy Jákobnál. Én nem akarom, hogy te mindig gyászolj. Én képes vagyok arra, hogy megjelenjen egyre inkább az öröm a szívedben. Hogyan úgy, hogy adok neked reményt. Ez az adni pedig, hogy lehet, hogy egyszerre fáj a szív, mégis betölti a reménység. Kiszabom a gyászod idejét, én meg tudom tenni, és tudok adni úgy, hogy adok reménységet a szívedbe. Hamu helyett fejdíszt. A hamu annak a jelképe volt, amikor megszórták a fejüket, hogy a szennynek, a nyomorultságnak az állapota. És azt mondja Isten, hogy megvan ennek is az ideje, de én ékességet, fejdíszt adok neked. Most nem olyan érthető számunkra, hogy mi ez a fejdísz. Akkor férfiak is nőttek, holdgyapjúból fonták, és azokat díszítették égkövekkel, a királynak is volt. De ami ide leginkább vonatkozik, a főpap süvegén viselt különleges szent fejdíszt, amire rá volt vésve az Úrnak szentelt. Amit csak én tudok tenni, azt mondja az Úr. A hamu helyett, a hamuban ülés helyett fejdíszt, amire az lesz írva a homlokodra, hogy az Úrnak szentelt. Ezt csak én tudom adni, de én adni akarom. És ez előre mutat már az új szövetségben, amikor azt mondják a levelekben Pál Péter, hogy Jézus az élet koronáját ígéri, a hervadhatatlan dicsőség koszorúját ígéri. Mert a gyászfátyol helyett illatos olajat, az olaj az Ószövetségben, Újszövetségben a lélek munkájának a jelképe. Az olajat adom neked, a szent lelket adom neked, hogy a csüggetés helyett a dicsőség palástjába öltöztesselek, a dicséretnek a palástjába. A durva szövet helyett a fehér ruhát. Azt mondja, hogy a dicséret palástjába akarlak öltöztetni. Mi ez? A megváltás éneke. Isten már ott megígéri, hogy el fog jönni a helyreállító, a megváltó, aki nem hagy azokban a romokban, amiben vagyunk. Itt egy állapotváltozás történik, egy ige erre konkrétan ráutal, hogy egy állapot, szívbeli állapot változást tud adni Isten. A reménytelenség helyett a reménység állapotát. Hogy előre kaphatsz, hogy növekedésnek indulhatsz. Hogy a tiéd lehet a megváltás éneke, ami a reménység minden összetöltségünkben. Azt mondja, hogy az igazság és az üdvösség palástja ez. Nem a hamu, a por, a teljes nyomorultság, hanem az igazság és az üdvösség palástja. És lehet azt mondod, ez most nehéz nekem hallani. mert én éppen halál árnyékának völgyében járok. Nemrég voltunk egy távoli helyen, és emlékszem, az egyik legmeghatározóbb élmény, hogy elmentünk kirándulni, és az én emlékeimben azt mondták, egy völgybe megyünk. Itt a völgy, ott a völgy, látom a végét. De ez a völgy olyan volt, hogy azt hittem, soha nem lesz vége. Van, hogy ez a völgy olyan hosszú, hogy nem látjuk a végét. De tarts ki, lesz vége. Isten azt ígéri, Isten maga, hogy gyász helyett öröméneket adok, illatos olajat. De ne csak a völgyre nézz, hanem nézz arra, aki látja a végét, aki végig tud vezetni. Nem azt mondja, hogy ott fogsz lakni, de végig kell rajta menni. Végig kell mennünk. Többször is az életünk során a halál völgyén. De tarts ki! Isten látja, hogy te hosszú völgyben vagy. Tarts ki! Ő helyre akarja állítani a szívedet, az életedet, a kapcsolatodat, a házasságodat, mindazt, ami romokban van. Isten helyre akar állítani. Ő veled jár ebben a völgyben. Amit mi tehetünk, megvalljuk Isten előtt való kicsinségünket, teremtményi voltunkat, amit csak ő tehet, hogy ígéreteket ad, és ő azt be is teljesíti. Hamu helyett fejdíszt, gyászfátyol helyett illatos olajat, zsákruha helyett a dicséret palástjába öltöztet. És még olvasom a János 14. fejezetéből újabb ígéretét, amiért dicsérhetjük még Istent. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik. Sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket, árván eljövök hozzátok. Így szólt Jézus, és így szól. Ígéret, nem hagylak titeket, árván. Bármiben érzed az árvaságot. Azt mondja, hogy nem hagylak, árván. Én elküldöm a másik pártfogót, a Szent Lelket. És nem csak úgy elküldöm, hanem azt ígérem, hogy nálatok lakik. Nem csak megjelenik, nálatok lakik. Sőt, bennetek lesz. A vígasztaló a Szentlélek. Mert csak vele tudunk átmenni ezeken a hosszú völgyeken. Csak ő segíthet, hogy feltekintsünk arra, aki látja a völgynek a végét. De még itt több is van Isten ígéretei között. Azt látjuk az új szövetség soraiban, hogy akik Krisztust hiszik és vallják, azokat nem az elvállás fájdalma határozza meg, hanem a Krisztushoz fűződő kapcsolat bizalma. Ott van a szomorúság, de ott van az, hogy Krisztus győzelmére tekintünk. És ha te még nem ismered Krisztus győzelmét, akkor csak annyit mondj. Uram, jelents ki magad, szeretném látni a te keresztet titkát, ahogy ragyog. Mert amilyen bizonyos, hogy ő a halál felett győzött, olyan bizonyos az is, hogy az elhunytak is feltámadnak visszajövetelekor. Tehát az elhunyt állapotban lévők sincsenek a Szent Háromság Isten hatalmán kívül, még akkor sem, ha az embernek nincs betekintése ebbe az állapotba. Gondoljunk Jairus lányára. Amikor ezeket megteszi Jézus, vagy a Naini özvegy fia, vagy Lázárt feltámasztja, ezek messiási jelek. Megláthatjuk az ő hatalmát, hogy neki van hatalma a halálban alvót felébreszteni. Neki van hatalma. S azt mondja Pál a Tesszalonikai levélben, ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Ez a mi gyászunknak a reménység, amely segíthet megküzdeni, segíthet növekedni a hitben. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne jogunk a veszteség átélésére, megküzdésére, megélésére. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy akik benne hisznek, nem az lesz, hogy soha nem sírnak, hanem hogy ők meg fognak megvigasztaltatni. Nem azt mondja, hogy nem kell zsákruhát viselni, hanem azt mondja, hogy fehér ruhát fogsz kapni. Olyan fehér ruhát, amit csak én tudok adni. És amíg nem vagy Krisztusé, akkor is szól, nem vagy árva. A mennyei atyád vagyok. Jöjj, és mondd ki először vagy újra. Te vagy az én mennyei atyám, mert a kereszten legyőzted a bűnt és a halált, és én a te megváltott gyermeked akarok lenni. És végezetül, az egyik gyászcsoport végén, ezt is engedéllyel olvasom fel, ahol egy hölgy édesanyját gyászolta, következő idézettel búcsúzott tőle, ami imáira volt felelet, amit egy lelkésztől kapott. Fiam, nem érted az én dicsőségem természetét. Az imádságaidra mindig kétféle válasz létezik. Igen és igen. Az édesanyád abból a győzelemből fakadóan, ami nem csak az övé volt, hanem a tied is, tudod jól, Jézus Krisztusban meg fog gyógyulni. Itt vagy oda át. Jézus győzelméből fakadóan, ami az övé is, élni fog. Itt vagy oda át. Mindenképpen családban lesz, ezt kérted. Itt vagy oda át. Földiben vagy mennyeiben. Gondját fogom viselni, ahogy kérted. Itt vagy oda át. A válasz tehát mindenképpen igen. Akár itt, akár oda át. Mert a győzelem Jézusé itt is, a földön, akárcsak oda át. Elég ez neked? Legyen ma a válaszunk együtt, mint gyülekezetnek. Jézus győzelme elég nekem. Ő a mi vigaszunk. Amen.
Imádkozzunk. Győztes Krisztusunk, drága megváltunk, előtted vagyunk most, és téged hívunk segítségül. Megvalljuk a te győzelmedet, hiszük, hogy legyőzted a bűnnek és a halálnak minden erejét. Köszönjük, hogy a te áldozatod elég, és így jövünk ma eléd, és kérjük, hogy fogadjál bennünket, újíts meg bennünket a veled való hitben, a hozzád tartozásban. Könyörgünk különösen azokért közöttünk, akinek erős a fájdalma, félelme. Könyörgünk a gyászolókért, de azokért is, akik bármilyen veszteségben vannak. Könyörgünk azokért is, akik olyan dolgoktól félnek, amik még nem történtek meg, de ott vannak előttük. A te szabadításoddal árassz el minket. Szabadíts meg a bűntudattól, a szégyentől, és emelj fel bennünket, Urunk. Tisztíts meg a bűneinktől, és újíts meg az életünket. Imádkozunk nem csak magunkért, de mint azokért, akik ezekben a napokban emlékeznek, és az emlékezésnek a fájdalmát hordozzák. Áld meg a találkozásokat, hogyha tudunk találkozni távolabbi családtagokkal is, akár ezekben a napokban. Légy a környezetünkkel, a szomszédainkért, a barátainkért, a munkatársainkért is imádkozunk. És kérünk téged, Urunk, hogy minél többen ezen a világon benned találjanak vigasztalást. Imádkozunk azokért az országokért, ahol háború dúl, hogy hozd el a te békességedet, és szabadíts meg a gonosztól bennünket. És kérünk, hogy így maradj velünk. Hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre te tanítottál minket, Úr Jézus Krisztus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.